A főcsillagmester ismét felnézett a hatalmas bronzharra, mely immár gigászi harangként ragyogott a déli verőfényben.
Micsoda szépség,
marmolta, és egyedi darab.
Figyelj csak, Daktilosz! Ugye emlékszel még, hogy mit ígértem neked fizetségül?
Megkértél, hogy tervezzek neked egy halat, ami át tudja úszni a világok között ásító űrt, felelte a mesterember.
Cserébe...
Igen? Az emlékező tehetsége már nem a régi, dorombolta a főcsillagmester, a meleg bronzfalat simogatva.
Cserébe, folytatta szemlátomást reményvesztetten Daktilosz, megígérted, hogy szabadon engedsz, és tartózkodni fogsz megmaradt végtagjaim eltávolításától. Kincsekre nem tartottam igényt.
Igen, már emlékszel.
Az öreg ember a magasba emelte kékes erezetű karját, és hozzátette.
Hazudtam.
Halk leheletnyi hussanás hallatszott, és az aranyszemű férfi megtántorodott. Aztán lenézett a melléből kiálló nyílhegyre, és fáradtan bólintott. A szája sarkán vér csordult ki. Olyan csend telepedett a térre, hogy még a környéken kúszáló legyek várakozás teljes zümmögését is hallani lehetett. Daktilosz lassan, nagyon lassan fölemelte ezüst kezét, és megérintette a nyílhegyet. Aztán megvetően felhorkadt.
Gyatra munka,
jelentette ki, és hanyatt esett. A főcsillagmester sarúja orrával megbökte a holttestet, és felsóhajtott.
Rövid időre állami gyászt hirdetünk, ahogy az egy ilyen nagy tudományú mesterember elhunyta esetén szokás,
jelentette ki. Figyelte, ahogy egy elégedett döglégy rátelepszik az egyik aranyszemre, majd megzavarodva odébb áll.
Az állami gyásznak vége, mondta, és odaintett néhány rabszolgát a holttest elszállításához.
Két virág nagy üggyel bajjal kikapaszkodott a móló deszkáira, és Rincewind élete első pillantását vetette egy tengeri trollra. Fele olyan rémséges se volt, mint hitte volna. Izé, kommentálta egy idő múlva a látványt a képzelete. Szó se volt arról, hogy a troll undorító lett volna. Rincewind csápos és rothatag szörnyűség helyett, amire számított, egy kicsi zömök, de máskülönben nem túl csúnya öregembert látott maga előtt, aki minden feltűnés nélkül végig sétálhatott volna akármelyik város főutcáján. Feltéve, ha az illető város lakói hozzá vannak szokva az olyan öreg emberek látványához, akik elsősorban, sőt, mondhatni kizárólag, tengervízből állnak. Úgy tűnt, mintha az óceán elhatározta volna, hogy életet hoz létre, de nem fárasztja magát az evolúció nehézkes és időigényes folyamatával, hanem egyszerűen kiszakít egy jókora darabot önmagából. Kétlábú lényt formál belőle, és nagy tocsogások közepette a partra küldi. A troll kimondottan kellemes az úr kék színű volt, és egy csöppet áttetsző. Miközben Rincewind kimerett szemmel nézte, a mellkasán egy aranyhal rajsuhant át.
Nem udvarjas dolog így megbámulni az embert,
mondta a troll. A szája, hogy kinyílt, ezüstfehér tajtékot vetett, és aztán hajszára ugyanúgy csukódott be, mint amikor a víz összezárul a belehulló kő fölött. Igen? Miért? Hebegte Rincvind.
Hogy tartja ez össze magát?
Üvöltötte a fülébe belülről az agya.
Miért nem ömlik egyszerűen szét?
Az egyik pohárért nyúlt, és behatón szemügyre vette a benne csillogó zöld folyadékot. Nem én a miható, gondolta. Mert hogy meg fogom inni. És ezzel felhajtotta. Ugyanaz az ital volt, amivel két virág kínálta meg a csónakban. Csak akkor nem fordított rá különösebb figyelmet, mert más, sürgősebb gondolatok foglalkoztatták. Most lehetősége nyílt teljes terjedelmében kiélvezni a sajátos, népies ízt. Rincvind szája görcsbe rándult. Halkan nyüszörögni kezdett. Bal térdét önkéntelenül felrántotta, mintha epilepsziás rohama lenne, és sikerült magát gyomorszája rógnia. Két virág elgondolkozva forgatta kezében a poharat, miközben a szokatlan italt ízlelgette.
Glenlivid, mondta. Vulbogyóból préselt, hordós érlelésű ital. Nálunk odahaza a fagyasztott párlatot szoktak készíteni belőle. Az íze kissé füstös, meglehetősen pikáns. Rehigri tartomány valamelyik nyugati ültetvényéről való, nem be? A színe után itt élve a jövő évi aratásból. Hogy jutottál hozzá?
A korongvilágban honos növényfajták között megtalálhatók a hagyományos kategóriák, úgy mint az egynyáriak, amelyek vetésük évében hoznak termést. A kétnyáriak, amelyek a vetésüket követő évben, valamint az évelők, amelyek vetésük után addig tenyésznek tovább, amíg hagyják őket. Akad azonban néhány ritka növény, amit a szakirodalom előnyárinak nevez. Ezek génjeik szokatlan négydimenziós torzulásának jóvoltából a vetésüket megelőző évben hoznak termést. A vulbogyó még ezeknél is kivételesebb fajta, mivel termése körülbelül 8 évvel a magok elvetése előtt érik be. A vulbor állítólag egyes fogyasztói számára lehetővé teszi, hogy bepillantást nyerjenek a jövőbe. Ami a bogyó szemszögéből nézve voltak éppen a múlt. Különös, de így van.
Az egész korok kerületének. Hétis halk csobbanással bólintott.
Míg a két vendég tovább iszogatta a zöld bort, ő beszélt nekik a herületről, a rengeteg munkáról, amiben az elkészítése került, meg az ősi és bölcs Krull királyságról, amely néhány évszázaddal ezelőtt megépítette, meg a hét flottáról, amely szakadatlanul a herület mentén hajózik, hogy karban tartsa, és Krullra szállítsa a zsákmányt, meg arról, hogy miként lett Krull a könnyű és gondtalan életföldje, ahol a korongvilág legtanultabb tudósai és legragyogóbb lángelméi uralkodnak. Meg arról, hogy milyen módszerekkel kutatják ezek a bölcsek az univerzum csodás bonyolultságának minden elképzelhető, aprócska összetevőjét. Meg arról, hogy a herületen fennakadt hajósokat rabszolgának adják el, és általában kiherélik őket. Innen a név. De a nyelvüket feltétlenül kivágják. Miután ezen a ponton vendégei részéről néhány közbeszólás esett, barátságos hangon beszélt az erőszak alkalmazásának tökéletes hiába valóságáról, meg arról, hogy erről a szigetről legfeljebb csónakon lehet menekülni. A herületet Krullal összekötő többi 380 sziget valamelyikére. Vagy úgy, hogy az ember leveti magát a világ pereméről. Végül pedig színes szavakkal ecsetelte az impotencia és a némaság előnyeit. Az ember ezeket, a máskülönben kellemetlen állapotokat a halállal hasonlítja össze. Ezt követően szünet állt be a beszélgetésben. A peremcsobaj tompa, éjjeli morajlása csak valami baljós súlyt kölcsönzött a csendben. Kis kertjében üldögélt, és a kaszáját élezte. Az már olyan éles volt, hogy még a kósza szellőket is egyetlen mozdulattal két meglepett fuvallatra vágta szét. Bár a kósza szellők nem voltak különösebben gyakoriak a halál csöndes kertjében. A kert egy védett fennsíkon terült el, amely a korongvilág komplex dimenzióira nézett, és mögötte az örökké valóság hideg, zord, néma, és elképesztően magas hegyei emelkedtek. Dalolta a köszörűkő. A halál egy gyászindulót dúdolgatott, és csontsarkával kopogta hozzá az ütemet a dérlette kövezete. Gomolygó füst és gőzfelhőt akart el a szárnyát, és mire szétoszlott, a hínáldomnak nyoma sem volt többé. Helyette hatalmas, feketére perzselt kör égtelenkedett a kövezeten, aminek a szélén még mindig füstölgött néhány barna moszatcafat. A kör közepén pedig egy teljesen mindennapos, bár eléggé nagyméretű tengerészláda állt. Még csak meg sem pörkölődött. Valaki az aréna túloldalán nevetni kezdett. Jókedve azonban pillanatokon belül elmúlt, mert a láda hirtelen tucatnyi apró lábat növesztett, felállt, és farkas szemet nézett a főcsillagmesterrel. Teljesen mindennapos, bár elég nagyméretű tengerészládáknak persze általában nem igen van szemük, amivel farkas szemet nézhetnének. Ám ez minden kétséget kizáróan így tett. A főcsillag mester ezt a bőrén érezte, s mi több, annak is tudatában volt, hogy ez a teljesen közönséges berendezési tárgy most valami leírhatatlan módon résnyire szűkített szemmel nézi őt. Odalentről Rincvindre kacsintott a világegyetem. Ott volt hatalmas Áttuin, a kráterekkel petjezett páncélú lomha óriás. Ott volt a korongvilág apró holdja. Ott hunyorgott az a távoli fénypont, ami csakis a potens utazó lehetett. És ott voltak a csillagok. Akár a fekete bársonyra szórt gyémántpor. A csillagok, melyek csalogatták, és legvégül keblükre ölelték a kalandorok legmakmerőbbjeit. Az egész teremtés arra várt, hogy Rincvind megérkezzen. És ő megtette. Úgy tetszett, amúgy sincs más választása.
Nekem szülőhazám itt, e lángoktól ölelt kis ország. messze hívó gyerekkönti hang. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ág, s remélem testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor nevét és virágát is tudom, tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdal. Ki gépen száll fölébe, annak térképe tá, és nem tudja, hol lakott itt Vörös Martiniá. Annak mit rejt a térkép, gyárat s vad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát. Az gyárat lát a látsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, s mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte áls üzem, piros zászló kezében körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hemperek, és ott a park, a régi szerelmek lábnyom, a csókok íze számban, hol mész, hol áfolyam, s az iskolába mentén a járda peremé, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ím itte kő, de föntrőle kő se látható, nincs műszer, melyel mindez jól megmutathat. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. S tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csecszopók, akikben megnő az értelem, világit bennük őrzik, sötét pincékbe bújva. Míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friss szóval tők fel. Nagy szárnyadat borítsd ránk, firrasztó éj fel.
mesztelen ülsz majd. Mesztelen ülsz majd a vén csecsebecsés szalomban, mint fényorsó ragyog szép finom termeted, s a rózsaszín tűznél, két lábad egymásra dobva, hallgatod a tent. Én elég boldog, térded hátul, és elmosolyodom, legkarcsúbb fűzfaág, s fejem édes csípődre hajtva édes. Sírni fogok, hogy oly jó vagy, oly édes. Büszke tekintetünk gyönyör lesz, végtelen, s mikor a melledet csókolom, majd oda nevet rám a szemed, s lassan meghajtod a nyakadat, édes. Majd oda nevet rám a szemed, s lassan meghajtod a nyakadat, édes. Aztán, mikor cselédünk, a beteg, hű öregasszony kopog az ajtón, jelentve, hogy betálalt, pirulva felpattansz, és törékeny kezed előveszi szürke ruhádat. S míg kint, kapunk alatt a szél jajgatva húszik, és zendül az inga rekedt szava, elefánt csontszagú két lábad belecsúszik kis fekete tokjaiba.
A jég, minek nem árt se nap, se szél, csöndes szívem, többé nem ég, nem bántja újabb szenvedély. Körültem csillagmilliárd, verseny kacérkodik, ragyog, fejemre szórja sugarát, azért még föl nem olvadok. De néha, csöndes éjszakán, elálmodozva, egyedül, múlt ifjúság tündér taván, hattyúi képed fölmerül, és ekkor szívem kigyúr.